pedig hallgassuk meg a Heidelbergi KT 116. és 117. kérdés feleleteit.
116. kérdés. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háladatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. 117. kérdés. Mi szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, aki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk, szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságban megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte.
Hallgassuk meg Istenünk igéjét is, János evangéliumából a 6. fejezet első 15 verséből.
5000 ember megvendégelése. Ezek után Jézus átkelt a Galileai tengeren, más néven a Tibériás taván. Nagy sokaság követte, mivel látták csodatetteit, amelyeket a betegekkel tett. Felment Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus feltekintett, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, azt mondta Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt: 200 dénár áru kenyér sem lenne elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami keveset. Akkor az egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére azt mondta neki: van itt egy gyermek, akinek 5 árpa kenyere és 2 hala van, de mi az ennyinek? Jézus pedig azt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, és leültek a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta az ott ülőknek, hasonlóképpen a halakat is, amennyit akartak. Amikor jól laktak, azt mondta a tanítványainak: szedjétek össze a megmaradt darabokat, nehogy kárba vesszenek. Összeszedték azért, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az étkezők után. Az emberek, amikor látták a csodálatos jelt, amelyet Jézus tett, azt mondták: valóban ez az a proféta, akinek el kellett jönnie a világra. Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked az új év egyik reggelén, hogy mindeddig megtartottál bennünket, és hogy elmondhatjuk mi is azt, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Gondod volt ránk az elmúlt évben is, és tápláltad a mi testünket is, lelkünket is. De Urunk, megvalljuk előtted a mi bűneinket is, azt, hogy sokszor fontosabb volt az emberek jót tetszése, mint az, hogy neked tetszünk és a te akaratodat kövessük. Urunk, kérünk, hogy most erősíts meg bennünket a te ígéd által, hogy tanuljunk hozzád könyörögni, benned élni, megmaradni, és a te ígédet valósággá váltani a mi életünkben. Urunk, megvalljuk, hogy olyan gyakran ellentétes a mi cselekedetünk a te beszédeddel, de most könyörgünk, hogy add nekünk a te beszédedet, és add nekünk értő füleket a Szentlélek Isten által, hogy a mai istentiszteleten is megérthessük a te ígédet igazán, és a következő héten pedig valóra is tudjuk azt váltani. Urunk, köszönjük, hogy velünk vagy, hogy megtartottad népedet, így kérünk, hogy a te örökségedet, a te gyülekezedet segítsd, segítsd az ige hallgatásában, és segítsd az ige hirdetőt a te igéd prédikálásában. Amen.
A bűnbocsánat örömüzenetét Dániel könyve 9. fejezetének 9. verséből olvasom. A mi Urunk Istenünk irgalmas és megbocsát. Amen. Énekeljük a 368. dicséretünk második versét. Szenteld meg mi szívünket. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból, János evangélium a 6. fejezetéből olvasom, annak is a 11. verséből. Jézus pedig vette a kenyereket, hálákat adott, és szétosztotta az ott ülőknek, hasonlóképpen a halakat is, amennyit akartak. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Az 5000 ember megvendégelésének története számtalan üzenetet hordoz. Biztos vagyok benne, hogy a testvérek is nagyon sokat el tudnának mondani, ha itt állnának ezen a szószéken. Ma csupán azokról az üzenetekről fogunk beszélni, amelyek kapcsolatban állnak a diakóniával, más néven a szeretett szolgálattal. Ennek az oka, mint a testvérek is jól tudják, hogy a diakónia évébe léptünk, és ilyenkor az ige hirdetések valamilyen módon mind kapcsolódnak ehhez a központi témához. Azokat a diakóniai jellegű üzeneteket, amelyeket ebben az ige szakaszban találunk, két csoportra lehet osztani. Az egyik része a diakónia kedvezményezettjeinek szól, tehát akik élvezik az előnyeit. A másik része pedig a diakónia végzőinek, akik nyújtják ezeket az előnyöket. Az első üzenet, ami a diakónia kedvezményezetjeinek szól, így hangzik: keressétek először az Isten országát. Ez nem ezen a helyen van megírva, hanem a hegyi beszédben, Máté 6.33, de akár itt is meg lehetne írva. Amikor Jézus diakóniáját vizsgáljuk, akkor egy kérdésre választ kell találnunk. Ez a kérdés így hangzik: kinek? Kit részesített diakóniában Jézus? Amikor erre felelünk, akkor azt kell látnunk, hogy nem mindenkit. Jézus nem adott enni mindenkinek. Jézus nem gyógyított meg minden embert. És nem állította helyre minden egyes ember elrontott életét. Néhány kivételtől eltekintve Jézus kizárólag azokról gondoskodott diakóniai értelemben, akik már hittek benne, vagy legalábbis keresték őt. Azokat etette meg, akik követték őt a hegyre azért, hogy hallják a tanítását. Azokat gyógyította meg, akik hittek benne, hogy képes meggyógyítani őket. A bénát, akit négy társa egy ágyon eresztett le egy tetőn keresztül Jézus elé. A százados szolgáját, a jerikói vakot, aki így kiáltozott Jézus után: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És azoknak az életét állította helyre Jézus, akik egyedül tőle várták a megoldást. Például a bűnös nő életét, aki könnyeivel mosta meg, és hajával törölte szárazra Jézus lábát. Vagy Zákeus életét, akiről azt olvassuk, hogy megbánta a bűneit, és ezt abban tette nyilvánvalóvá, hogy visszafizette, kárpótlást adott azoknak az embereknek, akiket ő megkárosított. Vagy például ott van a samáriai asszony, akinek szintén tönkre volt menve az élete, de megértette, hogy Jézus a megígért messiás, elment és elmondta minden falubeliének. Jézus ennek az asszonynak az életében is elkezdett munkálkodni. Tehát Jézus nem mindenkit részesített diakóniában, hanem azokat, akik hittek benne, vagy legalábbis keresték őt. Azért fontos ez, mert diakónia ma is van, és ma is fontos látni, hogy ebben azok részesülnek, akik hisznek Jézusban. Számtalan ember keres fel minket a hivatalban. Az egyik azt mondja, hogy segítsünk rajta, mert nincs munkája és elfogyott a pénze. A másik azért kér segítséget, mert nem tudja kiváltani a gyógyszereit. A harmadik azért, mert nyugdíjas, kevés a nyugdíja, rokonai meghaltak, vagy egyáltalán nem akarnak tudomást venni róla, segítsünk neki mi. Ezeknek az embereknek a többségét soha nem láttuk még a templomban. És miközben halljuk ezeket a segélykéréseket, ugyanakkor tudjuk, hogy a gyülekezetben is van legalább ugyanennyi ember, aki segítségre szorul. És az ember természetesen szeretne segíteni mindenkinek. De bármennyire is szeretnénk, ez lehetetlen. Nem lehet mindenkinek az életét rendbe hozni. Valahol meg kell húznunk a határt. És ez a határ akárcsak Jézusnál a hívő ember és a nem hívő ember, a gyülekezeti tag és a kívülálló között húzódik meg. Keressétek először Isten országát. A diakónia Isten országa polgárainak van kitalálva. Egyedül ők részesülhetnek benne. Most ez egy kicsit keményen hangozhatott, amit elmondtam, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most a templom elé kiteszünk egy stopptáblát, és hogyha valaki éppen a rossz oldalon van, az ássa el magát. Nem ezt akarom mondani. Aki hisz Jézus Krisztusban, az automatikusan polgárává válik Isten országának. Tehát itt nem lezárt határokról van szó, nem a nagy falról, amit le kell dönteni, hanem egy átjárható határról. Aki keresi Krisztust, aki hisz benne, az automatikusan polgárrá válik, és automatikusan részesülhet diakóniában. Van egy második üzenet is, ami szintén a diakónia kedvezményezetjeinek szól. Ez az üzenet két szóban foglalható össze, kenyér és hal. Látjuk jól, hogy ott volt egy tömeg, 5000 ember, vagyis hát csak a férfiak voltak 5000-en, de hát úgyis ők esznek többet, tehát elég őket megemlíteni. Ott volt ez a tömeg, és Jézus jól akarta lakatni őket. Mint mindenható Isten, számtalan lehetőség közül választhatott. Adhatott volna nekik sült húst, bort, süteményeket, amit a nagyurak esznek. Adhatott volna nekik egy ménest, vagy egy gulyát, hogy ne csak most tudjanak jól lakni, hanem ezentúl minden nap. Adhatott volna nekik egy köteg pénzt, menjetek el és vásároljatok, amit akartok. A maradékot pedig tegyétek be a bankszámlátokra. Ő azonban egyiket sem tette ezek közül, csupán a legegyszerűbb ételt adta nekik, kenyeret és halat. Egy átlagos zsidó ember számára ez egy nagyon átlagosnak mondható ebéd vagy vacsora lehetett. Ebből láthatjuk, hogy Jézus diakóniájának nem a meggazdagítás volt a célja, hanem a megelégítés. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy egyfajta szükséges minimum. Ha valaki ez alá süllyedt, akkor ő azon segített, de nem adott meg neki mindent, amire vágyott. A diakónia célja ma is ugyanez, a megelégítés. Ha valaki becsönget hozzánk és azt mondja éhes, akkor nem adunk neki sem háromfogásos ebédet, nem adunk neki egy pukkadásig ehetsz a Gundelben című éves bérletet, nem adunk neki pénzt sem, hanem ehelyett kap egy-két szendvicset, meghívjuk a gyülekezeti ebédre, ha éppen azon a vasárnapon érkezik, vagy egyszerűen elmegyünk vele a boltba bevásárolni, hogy tényleg azokat a dolgokat kapja, amire szüksége van. Tehát a diakónia nem arról szól, hogy a szükséget szenvedő ember azt kapja, amit szeretne, hanem azt kapja, amire igazán szüksége van, ami belefér a lehetőségeinkbe, és amire szüksége van. Aztán Jézus üzen azoknak is, akik a diakóniát végzik, nagyon remélem, hogy valamilyen szinten mindannyiunknak. Az első üzenet így szól, ti adjatok nekik enni. Ez nem ebben az ige szakaszban található, hanem egy másik evangéliumban, de szintén ennek a történetnek a leírásánál. Mind a négy evangélista valahogyan leírta ezt a történetet. Jézus ezt mondta a tanítványainak, ti adjatok nekik enni. Azt lehet mondani Jézusról, hogy az ő figyelme mindenre kiterjed. Ő pontosan tudta azt, hogy mi ezeknek az embereknek a lelki szüksége, akik oda mentek és követték őt. Tehát tudta, hogy mit mondjon nekik. De az ő figyelme kiterjedt ezeknek az embereknek a fizikai állapotára is. Magyarul látta, hogy éhesek. De ha megnézzük Jézus tanítványait, akkor róluk azt lehet elmondani, hogy ők közel sem voltak ennyire figyelmesek. Ők legfeljebb Jézus tanítását, a lelki részt kísérték figyelemmel. Az viszont kit érdekel, hogy az emberek éhesek? Hát miért nem hoztak magukkal ennivalót? Legfeljebb most éheznek egy kicsit. Hát más fizet a fogyókúráért, Norvi Update, stb. Most legalább maguktól fogynak le egy-két kilót. Elég nagy a különbség Jézus és a tanítványai között. És sajnos ezt ma is el lehet mondani. Ma is nagy a különbség Jézus és a mai tanítványok között. És ezt önkritikával mondom, én is szinte kizárólag a lelkekkel foglalkozom. Prédikálok azért, hogy Krisztust közelebb vigyem az emberekhez. Ifit tartok azért, hogy segítsem a fiatalokat lelki növekedésükben. Jól hangzott, ugye? És beszélgetek emberekkel azért, hogy segítsek megoldani bizonyos lelki problémákat. És nem csak én vagyok így, hanem legtöbben állítom, ugyanezt végezzük ebben a gyülekezetben. Csak a lélek. De eszünkbe jutott-e már az, hogy vannak ebben a gyülekezetben olyanok, akik az életben maradásért küzdenek. Hogy legyen egyáltalán mit enni. Legyen egyáltalán hol lakni. Imádkoztunk-e már ezekért az emberekért? Vagy tettünk-e már értük valamit? Tudom, hogy vannak, akik igen. Nem akarom mindannyiunkra ráhúzni a vizes lepedőt. Tudom, hogy vannak. De általában mégis azt lehet elmondani, hogy többnyire csak a lélek dolgaival foglalkozunk. Ugyanolyanok vagyunk, mint a tanítványok. És ezeknek a figyelmetlen és érzéketlen tanítványoknak mondta Jézus, ti adjatok nekik enni. Természetesen megparancsolhatta ezt Jézus, hiszen volt rá hatalma. És látjuk, hogy a tanítványok meg is tették. De azért az emberben ott motoszkál a kérdés, hogy de mi értelme volt ennek az egésznek? Hát, hogyha valaki ennyire érzéketlen, tuskó, nincs benne semmi jó érzés, akkor minek? Lehet, hogy megteszi, de nem változik meg egy fikarcnyit sem. Ha összevetjük a különböző evangéliumoknak a beszámolóit ezzel a történettel kapcsolatban, akkor egész jól rekonstruálhatjuk az esetet. Úgy kezdődött a csoda, hogy Jézus imádkozott. Imádkozott Istenhez, hálát adott neki, kérést fogalmazott meg. Utána odaadta az 5 kenyeret és a 2 halat a tanítványoknak. Nyilván mindenkinek valami kis keveset, tehát feldarabolták. És utána ez a 12 tanítvány oda vitte az embereknek ezeket a halakat és kenyereket. És miközben oda vitték az ételt, aközben történt meg a csoda. Az ő kezükben szaporodott meg az étel. Hát én csak elképzelni tudom, hogy milyen lehet az, hogy itt van a kezemben egy falatnyi kenyér, meg egy faroknyi hal, lehet, hogy nem a farka, hanem egy másik része, és akkor elindulok 50 vagy 100 ember felé, egy ilyen kisebb csoport felé. Hát először olyan nagyon kellemetlen szerintem. Hát mit akarok én ott? És akkor oda megyek, és akkor odaadom valakinek. Először azt gondolom, hogy odaadom, és akkor kész. Hát esetleg ő jól lakik, de hát nem biztos, hogy akár még csak ő is. De egy valakinek odaadom. És miközben nyújtom, azt tapasztalom, hogy ez nem fogy el. Adok, és még mindig van a kezemben, mindig van a kosaramban. És próbáljuk elképzelni az emberek tekintetét. Abban a tekintetben is sok minden van. Van ott mindenek előtt szerintem megkönnyebbülés. Végre. Végre van mit enni. Van ott hála. Valaki gondoskodott rólam. De jó. Van ott csodálat. Hogyan lehetséges ez? És van ott alázat. Ilyet én még nem láttam. Ez nem lehetséges. ezt csak az Isten tehette. Tehát valaki kiosztja ezt a kis darabka kenyeret és halat, és találkozik ezekkel a tekintetekkel. Én azt gondolom, hogy a tanítványok szíve igenis megváltozott, miközben kiosztották az ételt. Ez egy olyan esemény, egy olyan élmény, ami örökké megmarad az emberben. Tehát érzéketlenek voltak először. De miközben Jézus megbízta őket, miközben engedelmeskedtek neki, aközben nem csak egy fizikai csoda történt, hanem egy lelki csoda is. Ezek az emberek megváltoztak szívükben. Nekünk is ugyanezt üzeni Jézus. Ti adjatok nekik enni. Jézus, akár hiszük, akár nem, ma is gondoskodhatna minden rászorulóról, kiváltképpen a hívő emberekről. Nem kerülne neki semmivel. Aki egy szavával megteremtette a világot, hát annak mibe kerülne kenyeret tenni mindenkinek az asztalára? Megtehetné. Ő mégis nekünk mondja azt, hogy ti adjatok nekik enni. És nem azért mondja ezt, hogy ő tudjon pihenni, hanem azért, mert velünk van célja. Gondolom, hogy azért ezen olyan gyakran nem gondolkodunk. Nem azért kell diakóniát végeznünk, hogy segítsünk valakin. Nyilván valahol ez a cél, de ezt Jézus megtehetné más úton is. Hanem azért végzünk diakóniát, mert Jézus bennünk szeretne valamit elérni. Jézus azt szeretné, hogy tanuljunk meg imádkozni másokért. Tanuljunk meg szeretni, kicsit aggodalommal szeretni másokat. Hogy tanuljunk meg lemondani bizonyos dolgokról. Akár az időnkről, akár a kényelmünkről, akár arról, amit odaadunk valaki másnak. Ne várjuk tehát, hogy megnyíljon az ég, hogy hangot halljunk, segíts, és hogy egy fénysugár rávilágítson arra az emberre, akin segíteni kell. Ha látunk valakit, egy hívő testvért, aki segítségre szorul, akkor Isten már el is küldött minket hozzá. És a diakónia végzői számára van egy másik üzenete is Jézusnak. Ezt így lehetne megfogalmazni, nem bibliai mondat. Az áldás osztódással szaporodik. Miután jól lakott a tömeg, Jézus így szólt a tanítványaihoz, szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. A tanítványok engedelmeskedtek, 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Tehát az 5 kenyérből és a 2 halból 12 kosárnyi kenyér és hal maradt. A tanítványok adtak valamit, és sokkal többet kaptak vissza. Közvetítették az áldást, és sokkal több áldás érkezett vissza. Ez az áldás szaporodás, hadd mondjam megint csak nagyon határozottan, a mai napig kíséri. Tulajdonképpen minden szolgálatot, de a diakóniai szolgálatot különösképpen is. Legtöbbet erről természetesen a diakónusok tudnának beszélni. Mit jelent az, hogy én adok időt, erőt, bármit, és miközben adok, valahogy Isten ezt visszafordítja nekem. Más formában, nem ugyanúgy, mint itt, tehát itt ugyanazt kapták vissza a tanítványok, amit adtak. Diakóniai szolgálatban az ember mást kap vissza, nem ugyanazt, amit adott. De valamit, és megszaporítva mindenképpen visszakap. Én nem kérdeztem meg Irmát Isten tisztelet előtt, de utólagos engedelmeddel, hogyha valaki erről szeretne faggatni téged, akkor gondolom bátran mehet hozzád, és igen, látom, hogy bólogat. A magam részéről csupán egyetlen példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Nem emlékszem pontosan, hogy hány éves lehettem, annyit tudok, hogy már konfirmáltam, de még nem érettségiztem, mondjuk 16 éves. Akkor még természetesen egy másik gyülekezet tagja voltam, megtudtam, hogy egy néninek segítségre van szüksége, Éva néninek hívták, és elmentem hozzá. Ez egy nagyon idős asszony volt. Amikor bementem, akkor láttam, hogy van egy háza a néninek, és egy nem is olyan kicsi kertecskéje. Az volt a feladatom, hogy a kertben volt egy csomó szőlő, leborítva hálóval, ez védte a madaraktól a szőlőt, és azt kérte Éva néni, hogy szedjem össze az összes szőlőt, éppen akkor ért, vágjam vissza az indákat, amik nagyon elszaporodtak, és természetesen vigyázzak a hálóra is, mert elég, ha egy helyen megbomlik, akkor bemennek a madarak. Rengeteg szőlő volt. Utána ott a kertben és a ház előtt rengeteg levél hullott már össze-vissza, természetesen jó, nedves, nehéz levelek. Ezeket szedjem össze, tegyem kukazsákokba, mai napig emlékszem, hogy 8 nagy kukazsák telt meg vele, és utána még néhány dolgot egy nagyon meredek lépcsőjű pincébe le kellett vinnem és onnan felhozni. Hát el lehet képzelni, hogy az egész napomat elvette ez a munka, és természetesen szorgalmasan dohogtam magamban, hogy miért vállaltam én ezt. Tehát azért nem egészen erre számítottam. Természetesen akartam valamit szolgálni, de azért ez egy kicsit már sok. És amikor eljöttem, akkor mégis úgy éreztem, hogy én kaptam többet. Azért éreztem így, mert amikor végeztem a munkával, akkor Éva néni behívott engem, és adott nekem egy nagyon finom vacsorát, és láttam, hogy milyen lassan a kis reszketek kezeivel elkészíti, direkt nekem, szépen feltálalja, miközben ettünk, és utána szinte elmondta az egész életét nagyon részletesen. Együtt tudtunk Bibliát olvasni, még imádkoztunk is, és bennem az volt, hogy néhány évvel azelőtt halt meg a nagymamám. És akkor Isten, mintha csak kárpótolni szeretett volna. És éveken keresztül kapcsolatban voltam ezzel a nénivel, és tényleg azt tapasztaltam, hogy én adtam ugyan valamit, de Isten Éva nénén keresztül sokkal többet adott nekem vissza. Tehát az áldás valóban osztódással szaporodik. Mit üzen tehát az 5000 ember megvendégelésének története nekünk diakóniai szempontból? Keressétek először Isten országát, azaz a diakóniai áldásaiban azok részesülhetnek, akik keresik, vagy már meg is találták Isten országát. Kenyér és hal, azaz a diakónia célja nem a meggazdagítás, hanem a megelégítés. Ti adjatok nekik enni, azaz ne várjunk égi jelre. Ha egy testvérünk rászorul, és mi ezt észrevettük, akkor Jézus Krisztus már el is küldött minket hozzá. Az áldás osztódással szaporodik, azaz, aki jót tesz a másikkal, kamatostól kapja vissza a jót Istentől. Isten adja, hogy ez az ige ott maradjon bennünk. Hogy menjen egy kicsit mélyebbre annál, mint hogy megértettük, jó volt, köszönjük, menjen mélyebbre a szívünkig. A diakóniának nem az a lényege, hogy én tudok mindent a diakóniáról, akár könyvet is írhatnék, hanem az, hogy tudom, mit kell tennem, és mozdulok, és megteszem. Isten segítsen minket, hogy ez az ige megmozgassa a fülünket, szívünket és a kezeinket is.
Amen.
Válaszoljunk az igére, énekeljük a 196. dicséretünk 6. versét, hála légyen te néked. Urunk, olyan jó tudni, hogy Te nem pusztán azért jöttél, hogy megválts minket, hogy helyet készíthess nekünk a mennyben, hanem azért is, hogy már ebben az életben másként éljünk. Hogy már ebben az életben megmutathassuk, mit jelent a Te családod tagjának lenni. Köszönjük, Urunk, hogy egy jó családban gondoskodnak egymásról a tagok. És hogyha valaki bajban van, akkor a másik segít neki. Köszönjük, Urunk, a gyülekezet családját, és köszönjük azokat a példákat, és azokat a bátorításokat, amiket ránk hagytál. Köszönjük ezt a történetet is. Kérünk téged, Urunk, hogy adj nekünk szemet arra, hogy meglássuk, kinek segíthetünk. És te segíts, hogy valóban segítsünk is. Urunk, olyan nehéz sokszor elindulnunk, akár először is, olyan nehéz lemondani, olyan nehéz túllépni önmagunkon. Kérünk téged, mutasd meg nekünk, mennyire szereted a másik embert, és ez a szeretet hadd indítson minket is. Kérünk, Urunk, minden más gyülekezeti alkalomért, szolgálatért is, kérünk téged az igei alkalmakért, hogy mindig adj igét, mindig adj szót azoknak szájába, akik beszélnek. Te légy az, aki segítesz megérteni, szívbe fogadni az igét. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg minket a mi hétköznapjainkban is, a munkánkban, hogy ott is meg tudjuk mutatni, kihez tartozunk. Kérünk, áldj meg a családunkban, hogy ott is téged képviselhessünk. Áldj meg, Urunk, minden élethelyzetben, hadd lehessünk a te gyermekeid ebben a világban. Kérünk, Urunk, azokért, akik szerettüket veszítették el ezen a héten, akik fájdalmas búcsút vettek. Urunk, te vagy az, aki tudsz vigasztalást adni. És kérünk téged, Urunk, hogy add a te igédet, adj hitet minden gyászoló szívébe. Kérünk téged, te légy az, aki vigasztalsz más szomorú embereket is. De te légy az, aki az örömöt is adod. Hiszen annyi örömöt kaptunk tőled. Annyi öröm veszi körül az életünket. Kérünk, hogy ezeket is te sokszorozd meg. Újból kérünk, Urunk, arra, amit olyan sokszor kérünk tőled. Te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Te vezess, te óvj, te táplálj minket. Amen. Most egy csendes percben saját imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.